Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Akaratérvényesítő vásárlás, az E.ON gázüzletágának megszerzése a rezsicsökkentést is segítheti.
Utánfutó Wartburg, milliós osztalék, nyilvánosak a képviselői vagyonnyilatkozatok.
Öngyilkos merénylő robbantott Törökországban, az Egyesült Államok nagykövetsége volt a célpont.
Lelkiismeret, 50 ezer forintot és egy bocsánatkérő levelet küldött egy blitzelő utas a Pannon Volánnak.
Az ár az erő kérdése és nem a szándéké, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban.
A miniszterelnök azt mondta, az elmúlt 2,5 évben sikerült megerősíteni az országot annyira, hogy csökkenteni lehessen a rezsiköltségeket, ezért volt fontos az E.ON gázüzletágának megszerzése is, tette hozzá a kormányfő.
Orbán Viktor hangsúlyozta, az a cél, hogy a rezsiköltségeket legalább az európai átlag szintjére vigyék le, mert a magyar háztartások különösen a hazai bérekhez mérten túl sokat fizetnek az energiaszolgáltatóknak.
Minden megállapodás létrejött.
Technikai részletkérdések maradtak, és már csak szövegezési munkálatok vannak hátra. A szerződést bármelyik pillanatban aláírhatják, jelentette ki Orbán Viktor az E.ON gáz üzletágának visszavásárlásáról. A miniszterelnök azt mondta, a kormány ezzel a lépéssel megszerzi azt a szerződést is, amely az oroszországi gázimportot szabályozza.
Ez nemzeti szuverenitás kérdése, ezért most, amikor az E.ON-nal megállapodtunk, akkor ezt a szerződést is megvásároltuk, ezért a jövőben Magyarország fog tárgyalni az oroszokkal arról, hogy mennyi gáz hoz be, milyen ütemezésben s mennyire.
Az E.ON gázüzletágának megszerzése a rezsicsökkentéssel is összefügg, mutatott rá Orbán Viktor. Úgy fogalmazott, minél több eszköze van az államnak, például gázvezetékek, tározók és a gázimport szerződések, annál több a lehetősége a kormánynak a rezsicsökkentésre.
Az árkérdés az erő kérdése, nem szándéké. Tehát 2010-ben a kétharmadunk miatt, amit az emberek hoztak létre, arra volt erőnk, nekem személyesen is csak arra volt erőm, hogy azt mondjam, hogy már pedig a rezsit nem fogják emelni. De egy harc volt, mert emelni akarták. Az elmúlt 2,5 évben sikerült megerősíteni az országot, ma azt tudom mondani, hogy csökkenteni fogjuk a rezsit.
A kormányfő azt mondta, az a cél, hogy a rezsiköltségeket legalább az európai átlag szintjére vigyék le, mert a magyar háztartások különösen a hazai bérekhez mérten túl sokat fizetnek az energiaszolgáltatóknak.
Egy újabb lépést tesz a kormány, hogy érvényesítse akaratát az energiaágazatban, ezt mondták szakértők a Híradónak az E.ON visszavásárlásról. Az üzlet 4 földgáztározó átvételéről és arról a szerződésről szól, amely hosszú távon szabályozza az oroszországi gáz importját. A pontos vételár nem ismert.
Hamarosan lecserélik a zsanai gáztározó cégtábláját. 3 másik tározóval együtt ez is állami tulajdonba kerül. A pontos vételár azonban nem ismert.
Hát ez meg ki fog derülni a szerződésből. Jól láttam a tájékoztatókban az MVM közgyűlése a felső összeget határozta meg, tehát legfőjebb 875 millió euróért lehet megvásárolni.
Orbán Viktor reggel azt mondta, a nemzetközi cégek becslései alapján meghatározott árnál jóval alacsonyabban veszi meg az állam. A Híradó által megkérdezett elemző szerint ezzel az üzlettel a kormány egy újabb lépést tett, hogy érvényesítse akaratát az energetikában.
Azt látni kell, hogy az energiaszektor minden egyes nemzetgazdaság tekintetében stratégiai fontosságú, hiszen a versenyképes energiaárak alapvető fontossággal bírnak abban, hogy maga a gazdaság is versenyképesen legyen képes működni.
A német óriás céggel megkötött üzlet nem csak a földgáztározók átvételeiről szól, hanem arról a szerződésről is, amely hosszú távon szabályozza az oroszországi gáz importját. Vagyis a jövőben az E.ON helyett már Magyarország fog tárgyalni a Gazprommal.
Az államnak így alapvetően nagyobb befolyása lesz a mindenkit érintő fűtésköltségekre például, hiszen azt leginkább a gáz ára határozza meg, és ezzel a vásárlással az államnak nagyobb ráhatása van arra, hogy mennyi gázt mikor veszünk, milyen áron, és a szállítási láncban az hogyan tározzuk, mikor hogyan használjuk ezt a gáztömeget.
Az energiaellátás biztonsága és a lakossági kiadások csökkentése érdekében az állam és az önkormányzatok is nem először próbálkoznak meg hangsúlyos szereplővé válni a piacon. Az energiaszektor általában is jó beruházásnak számít. Nem véletlen, hogy sok uniós tagállamnak van jelentős részesedése az ágazatban minden vonalon. Ráadásul ez folyamatos és stabil bevételi forrás jelent számukra. A lakossági terhek csökkentése volt az elsőleges szempont, például akkor is, amikor a fővárosi és a pécsi önkormányzat arról döntött, hogy visszavásárolja a helyi vízműveket külföldi tulajdonosaiktól. De az állam 2011 májusától már ott található a MOL tulajdonosai között is. Több mint 20%-nyi részvénycsomagot birtokol. Így beleszólhat az olajtársaság stratégiai döntéseibe. És a MOL részvények sokak szerint stratégiai pénzügyi tartaléként is szolgálnak.
Büntető feljelentésre készül a Jobbik, a szerintük méregdrága visszavásárlás miatt áll a párt közleményében. Volner János frakcióvezető helyettes azt írta, a stratégiai ágazatok visszavételével a Jobbik egyetért, ám szerintük a kilátásba helyezett vételár többszörösen meghaladja a becsült cégértéket, és erre nincs magyarázat.
Semmivel sem igazolható pénzkidobásnak tartja az EON üzletet az MSZP. Tukacs István azt mondta, nincs helye a kormányzati költekezésnek akkor, ha nincs pénz a vállalkozások támogatására, szociális kiadásokra, felsőoktatásra, illetve amikor csökkennek a reálbérek és recesszióban van a gazdaság.
A Fidesz frakció közleménye szerint az EON érdekeltségeinek visszavásárlása szociális és energiabiztonságot garantál, valamint olyan eszközt ad a kormány kezébe, amellyel beleszólása lehet a lakosság gázellátását érintő kérdésekbe. A párt szerint szemben az MSZP-vel a Fidesz a nemzeti vagyon védelméért és visszaszerzéséért dolgozik.
A víz a csatorna és a szemétszállítás díjának csökkentésén már dolgozik a kormány, ezt mondta a rezsicsökkentést ellenőrző fideszes munkacsoport vezetője. Az MSZP szerint viszont átverés a rezsicsökkentés, mert amit az egyik kezével ad a kormány, azt a másikkal többszörösen elveszi. A Fidesz szerint mindez csak egy újabb szocialista gyűlöletkampány.
Jó lesz, hogy a 10% lemegy belőle, mert hát nyugdíjas vagyok.
És... Több mint 2000 forinttal csökken a soproni Rabi Gyuláné távhőszámlája. Eddig 24 ezeret fizetett. A helyi önkormányzat bejelentette, január 1-től 10%-kal kevesebbet kell fizetniük a távhőfogyasztóknak, így évente nagyjából 20 ezer forintot tudnak megspórolni a családok.
Folyamatosan belehazudnak a képünkbe.
Az MSZP szerint a leggazdagabbak járnak igazán jól a 10%-os rezsicsökkentéssel, míg a legkisebb keresetűeknél alig érezhető annak hatása. Bangóné Borbi Ildikó az évszázad átverésének nevezte a rezsicsökkentést, mert szerinte közben például a mindennapi élelmiszerek ára emelkedik.
A családoknak a zsebébe berak mondjuk 1000 forintot vagy 2000 forintot, a másik zsebéből pedig több ezer forintot vesz ki az Orbán kormány.
A MSZP először a szolgáltatók oldalára állt.
A Fidesz szerint a szocialisták, ha nem tudnak érdemben hozzászólni egy ügyhöz, akkor gyűlöletkampányba kezdenek. Németh Szilárd, a rezsicsökkentést ellenőrző fideszes munkacsoport vezetője emlékeztetett arra, hogy a kormány újabb árcsökkentéseken dolgozik.
Ezen dolgozik a kormány, hogyan valósuljon meg a vízdíjak és a csatornadíjak, illetve a szemétszállítás díjának, és még lehetőség szerint én mindenféleképpen javaslom, hogy a kéményseprős díjának is a hasonló mértékű vagy arányos csökkentése.
A Magyar Energiahivatal egy zöld számot üzemeltet, amelyen válaszolnak a rezsicsökkentéssel kapcsolatos lakossági kérdésekre. Ennek hívószáma 0680-205-386.
Holló a hollónak nem válja ki a szemét, így összegezte az IMF tárgyalásokat Orbán Viktor a reggeli rádióinterjúban. Azt mondta, hogy a valuta alap, amelyik maga is egy bank, csak a bankadó eltörlésére koncentrált, emiatt most már csekély az esély a megállapodásra.
Holló a hollónak nem válja ki a szemét, ez itten a bölcsesség.
Így összegezte Orbán Viktor az IMF tárgyalásokat. Megismételte, Magyarország pénzügyi védőhálót kért a valuta alaptól, de nem kapta meg.
Láthatóan az IMF egyetlen dologra koncentrál, ez pedig az, hogy a bankadót azt töröljük el, és helyette az embereket adóztassuk meg. És egy darabig ezt nem értettem világos, de most már világos, hogy hát az IMF is egy bank. Tehát mégis mit várhatunk egy banktól, mint azt, hogy azt követelje, hogy a többi bank terhét csökkentsük. És ezen a ponton sajnos úgy látom, hogy kicsi esély van arra, hogy zöld ágra vergődjünk egymást.
Az IMF külkapcsolatokért felelős igazgatója tegnap azt mondta, hogy felfüggesztették a készenléti hitelről szóló tárgyalásokat.
Jó, hogyha a magyarok finanszírozzák a magyar államot.
A kormányfő hangsúlyozta, tavaly az ország IMF hitel nélkül is képes volt visszafizetni a korábbi adósságát. Ez annak is köszönhető, hogy a magyarok megtakarításaik egy részét állampapírba fektették. Azt javasolta, hogy aki teheti, vásároljon ilyet, mert ez jó az országnak és a magánbefektetőknek is.
megmondom a hallgatók.
Orbán Viktornak nagyobb lett a háza, mert beépítették a tetőteret, Gyurcsány Ferenc tavaly egy forintot sem takarított meg, Veres Jánosnak 30 éves utánfutója van, Pintér Sándornak pedig egy 20 éves Wartburgja. Többek között ez is kiderült a ma nyilvánossá tett képviselői vagyonnyilatkozatokból.
A kormányfő még mindig törleszti 2002-ben felvett jelzálog hitelét, igaz, már csak 10 millió forintot kell visszafizetnie. Orbán Viktornak továbbra sincs autója vagy értékesebb ingósága. A fele részben a tulajdonában lévő 12. kerületi 233 négyzetméteres társasházi lakás plusz egy 21 négyzetméteres pince, valamint 6 felcsúti ingatlan szerepel a nyilatkozatában. Ez utóbbiakat 50 évre ingyen átengedte a helyi labdarúgó akadémiának.
Én nem gondolom, hogy
a legnagyobb adós egyben a legtöbbet megtakarító, idén is Veres János. A szocialista politikus tavaly 434 millió forintot tudott félretenni, és 91 millióval tartozik magánszemélyeknek. Még mindig megvan az utánfutója, ami már 28 éves, mellé pedig vett egy Audi A6-ost is. A legtöbb jövedelme idén is Gyurcsány Ferencnek volt, aki 88 millió forint osztalékot vett ki az Altuszból, így havi átlagkeresete 7,7 millió forint. A Demokratikus Koalíció elnöke a bevallása szerint nem rendelkezik semmilyen megtakarítással. Rogán Antalnak kevesebb a félretett pénze, mint egy éve, de csökkent az adóssága is. A tavalyi 59 helyett idén már csak 48 millióval tartozik.
Egyértelműen kiderült, hogy
Mesterházi Attilának, az MSZP elnök frakcióvezetőjének a vagyoni helyzete nem sokat változott. Továbbra is 9 ingatlana van, igaz, ebből csak egy lakás. A többi rét vagy szántó, és van 2 garázsa. Fona Gábor vagyona majdnem 5 millió forint, azonban se lakása, se autója nincsen. Siffer András, az LMP frakcióvezetője, a képviselői fizetése mellett évi 2 millió forintnyi jövedelmet vesz fel az ügyvédi irodájától. A kisebbik kormánypárt képviselőcsoportjának vezetője Harrach Péter pedig a bevallása szerint semmi olyat nem vett 2012-ben, amiről nyilatkoznia kellett volna. Vagyoni helyzete nem változott.
Az értékteremtő munkát.
A legvagyonosabb kormánytag Pintér Sándor. A belügyminiszternek ugyanakkor nagyobb ingósága nincs, 1995-ben örökölt Wartburgjához viszont továbbra is ragaszkodik.
Éjfélkor lejár a határidő, addig kell frissíteni társasági szerződésüket a tavaly március előtt alapított cégeknek, és nyilatkozniuk kell arról is, hogy jogszerűen használják székhelyüket, telephelyüket. A vállalkozások több mint fele még nem tett eleget kötelezettségének. A mulasztókat mégsem bírságolják azonnal, aki azonban később sem nyújtja be a kért adatokat, közel 1 millió forintos büntetésre számíthat.
Ezek a beérkezett egynapos kérelmek, ez körülbelül 3000 darab kérelem.
Csak január 31-én ennyi cégmódosítási kérelem futott be a fővárosi cégbírósághoz, mutatja a bíróság vezetője. Máskor ennyi egy hét alatt érkezik hozzájuk. Arra számítanak, hogy február közepéig tömegével jönnek még a kérelmek, hiszen az érintett budapesti cégek mindössze 38%-a tett eddig eleget kötelezettségének.
Ez azért igen kevés. 42 000 cég, amit már beiktattunk, és 42 000 kérelem vár még iktatásra.
Vagyis a 240 000 tavaly március előtt alapított fővárosban bejegyzett vállalkozás még csak fele sem adta le tagjainak lakcímét, születési helyét és idejét, adószámát, és nem nyilatkoztak arról, hogy jogszerűen használják a cég székhelyét vagy telephelyét. A nyilatkozattételi határidő éjfélkor lejár. Pedig tavaly március óta volt idejük a társaságoknak. Ez a budapesti ügyvédi iroda is időben kiértesítette ügyfeleit, mégis a legtöbben az év végre hagyták a feladatot.
December környékén érezték úgy, hogy el kell kezdeni jönni, és mi abban a 2 hónapban több mint 100 céget tudtunk átjelenteni.
Aki elkésik, elvileg büntethető. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megkeresésünkre mai közleményében azonban azt írja, a cégbíróságok először csak felszólítást küldenek a mulasztóknak, de sem a KIM, sem a bíróságok nem helyeztek kilátásba automatikus bírságolást. Azonban azok a mulasztók, akik később sem teljesítik kötelezettségüket, 50 és 900 ezer forint közötti bírságra is számíthatnak, végső esetben pedig akár fel is számolhatja a céget a bíróság.
Összesen 903 település tartozik majd a szabad vállalkozási zónákhoz az ország 47 leghátrányosabb térségében, jelentette be a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár Nyíregyházán. Szomba Sándor azt mondta, a zónák döntő többsége Szabolcsban és Borsodban lesz. Az ezekbe betelepülő cégek fejlesztési támogatást és adókedvezményeket kapnak.
Öngyilkos merénylő robbantotta az Egyesült Államok Ankarai nagykövetségénél. A támadásban a merénylőn kívül a külképviselet egyik munkatársa is meghalt, többen pedig megsebesültek. A környéken több nagykövetség is van, a közelben lakik az ankarai magyar nagykövet is. A külügyminisztérium azonban megerősítette, hogy a merényletnek nincsen magyar sérültje.
Ezek a felvételek percekkel a merénylet után készültek. A detonáció erejét jól mutatja, hogy az amerikai nagykövetség bejárata a sarokvassal együtt kiszakadt a helyéről. A környéket pedig teljesen beborították az épület darabjai. A merénylő annál az ajtónál hozta működésbe a pokolgépet, ahol a vízumigénylők juthatnak be az ankarai külképviselet területére. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, de ekkora már annyi kíváncsiskodó gyűlt össze, hogy a biztonságiak is nehezen tudtak utat törni a sebesültek elszállítását végző mentősök előtt. A török miniszterelnök bejelentette, az első vizsgálatok szerint öngyilkos merénylő robbantotta fel magát. A támadás ismét emlékeztet bennünket arra, hogy csak nemzetközi összefogással vagyunk képesek hatékonyan fellépni a terrorizmus ellen, mondta Recep Tayyip Erdoğan. A merényletet egyelőre senki sem vállalta. A török belügyminiszter azonban bejelentette, valószínűleg egy török szélső baloldali szervezet, a Forradalmi Népi Felszabadítási Párt embere követte el a támadást.
Hazaérkeztek Afganisztánból a Magyar Honvédség légi kiképző és tanácsadó csoportjának tagjai. A 22 katona 4,5 hónapig volt az ázsiai országban. Feladatuk az afgán légierő helikopterpilotáinak kiképzése volt.
A családtagok izgatottan várták szeretteiket a szolnoki katonai repülőtér kifutó pályája mellett. 4,5 hónapig nem látták őket.
Mint katona feleség hozzá voltam szokva, és hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy heteket távol van a férjem, de ennyi időt ilyen sokáig még nem volt távol.
A katonák egy An-26-os szállítórepülővel érkeztek Szolnokra. Ahogy kinyílt a gép ajtaja, hozzátartozóik megrohanták őket. A 22 katona szeptember közepe óta volt Afganisztánban. Az volt a feladatuk, hogy kiképezzék az afgán légierő harci és szállító helikoptereit vezető pilótákat. A katonák a leszállás után azt mondták, nagyon várták már a hazaérkezés pillanatát.
4,5 hónapja készültem, úgyhogy alig vártam már, hogy eljöjjön.
A csoport tagjainak most néhány hónapos pihenő következik, utána viszont akár vissza is mehetnek egy másik misszióba.
A most hazaérkezett katonákat váltó társaik már Afganisztánban vannak, és májusig maradnak ott. Addigra fejeződik be az afgán pilóták kiképzése, így a csoportnak várhatóan ez az utolsó küldetése. A híradót Csilahár Tamás tudósította Szolnokról.
Pap Károlyt nevezte ki a miniszterelnök országos rendőrfőkapitányá, elődjét, Hatala Józsefet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökévé. Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága 13 igen és 3 tartózkodás mellett ellenszavazat nélkül támogatta Pap Károly kinevezését.
Lezuhant egy beteg a Soproni Kórház erkélyéről. A férfit 3 napja kezelték a neurológiai osztályon fejsérüléssel. A baleset még keddéllyel történt, aminek következtében a beteg lába több helyen eltört. A kórház már kivizsgálta az esetet, eszerint szakmai mulasztás nem történt. A rendőrségi nyomozás még tart.
Középső szintről esett le az édesapám, és úgy gondolom, hogy folyosó végén történhetett a baleset, mivel hogy errefele a nővérszoba van, és a nővérek nem látták távozni.
Közel 6 métert zuhant az 55 éves férfi a Soproni Kórház erkélyéről. Szombat óta kezelték a neurológiai osztályon fejsérüléssel, miután elcsúszott a jégen és koponyán belüli vérzése keletkezett.
Sürgésségi után bekerült a neurológia osztályra, ahol feküdt 3 napon keresztül, 2 napig lekötözve, majd a 3. nap már nem, és aznap éjszaka megtörtént a baleset.
Az esés következtében a beteg térde és combja is eltört. Fia attól tart, apja többé nem tud lábra állni. A kórház kivizsgálta az esetet, szerintük ők nem hibáztak.
Egy váratlanul és teljesen kiszámíthatatlanul bekövetkezett nyugtalanság vezethetett ahhoz, hogy ő megindult és kimászott az erkélyen, ahonnan kiesett. Átvizsgáltuk az esemény körülményeit, és arra jutottunk, hogy a intézmény részéről mulasztás nem történt.
Az ügyet a soproni rendőrség is vizsgálja, ismeretlen tettes ellen gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak. Bocsánatot kért, és még 50 ezer forintot is küldött egy levélben egy blitzelő a Pannon Volán vezérigazgatójának. Az ismeretlen férfi sokszor lógott a buszokon, de most megbánta, ezért küldött pénzt a társaságnak. Arra kérte a vezérigazgatót, hogy fogadja el őszinte bocsánatkérését, a pénzt pedig juttassa el a pénztárba.
Ide a Baranya megyében helyi és helyközi járatokat is működtető Pannon Volán székházába küldte a levelet a blitzelő. Szó szerint azt írta, hogy egy régi adósságát szeretné törleszteni lelkiismereti okokból, ugyanis a 2000-es évek elején sokszor lógott a Volán járatain, sőt melléklete is volt a levélnek. Így három részre volt hajtogatva a levél. Amikor a titkárnő az összes többi küldeménnyel együtt azt is kibontotta, 50 ezer forintnyi 10 000-es hullott az ölébe. Az utasok közül többen is meglepődtek a bűnbánó blitzelőn.
Talán azt, hogy nem volt neki akkor pénze, vagy valami ilyesmi, és akkor nem tudta kifizetni a pénzt.
Nem tudom, lehet átért egy másik vallásra akár.
Azt is el tudom képzelni róla, hogy egy idő után fölírta, hogy mennyivel tartozik a Volánnak.
A grafológus szerint a levelet küldő férfi rendszerető, egy kicsit bizonytalan, de intelligens. Valószínű, hogy valami változás történt az életében, de nem feltétlen trauma vagy rossz.
Munkával kapcsolatos is lehet ez a változás, a munkájával kapcsolatos. Lehet a pénzzel kapcsolatos is ez a változás, és az nem azt jelenti, hogy az ötös lottó most az övé lett, hanem másképpen gondolja át a pénzügyi dolgait. Ez olyan végtelen jelek jelennek meg az írásban, amiből erre lehet következtetni, hogy visszaforgatni. Tehát visszaforgatni mindazt, amit lehet, és mindenből jobbat kihozni.
A Volántól senki sem akart nyilatkozni, annyit azonban elmondtak, hogy a társaság működése alatt soha nem volt ilyen esetük. A pénzt egyébként bevételként könyvelték el.
Újabb 7 embert hallgatott ki gyanúsítottként a Bunda ügyben a központi nyomozó főügyészség. Az ügynek velük együtt már 50 gyanúsítottja van. Az ügyészség szerint a bűnszervezet tagjai nagy összegű fogadásokat kötöttek futballmérkőzésekre, majd lefizették a bírókat vagy néhány játékost, hogy a számukra kedvező eredmény szülessen. Egy-egy befolyásolt mérkőzésen akár 500 000 eurót, vagyis mintegy 150 millió forintot nyerhettek. Hárman előzetesben vannak, a többiek szabadlábon védekeznek.
Éjjel elfogták azt a férfit, aki társával együtt droggal kábított el, majd kirabolt egy vecsési fiatal, csak nem 2 hete. A gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték, társát már a múlt héten elfogták. A két férfi egy közösségi oldalon keresztül férkőzött az áldozat bizalmába, majd íztelen kábítószert csempésztek a kávéjába.
A középkorú férfit tegnap éjjel a 9. kerületben sikerült léprecsalni. A terrorelhárítási központ emberei fogták el a gyanúsítottat, korábban ugyanis már többször támadt késsel az intézkedő rendőrökre. Ma már vezetőszíjon hozták a Monori bíróságra a férfit, ahol előzetes letartóztatásáról is döntöttek. Ő és társa úgy raboltak ki egy vecsési férfit, hogy drogot csempésztek a kávéjába.
Interneten ismerkedett meg két személlyel, cseteltek, majd ezt követően a lakására felhívta a két szemét, akik az italába bódító hatású szert kevertek, amitől ő öntudatlan állapotba került, és ez alatt az idő alatt több 100 000 forint értéket vettek magukhoz.
Az első olyan teljesen tiszta képem az tulajdonképpen csütörtök délutántól van.
A vecsési férfit 2 hete vasárnap kábították el. Másnap kórházba szállították, de akkor már nyoma sem volt drognak a vérében.
Szintelen, szaktalan, íztelen.
Ilyen az úgynevezett Gina, más néven a GHB. Valószínűleg ezt kaphatta meg a vecsési férfi is. A toxikológus szerint szerencséje volt az áldozatnak, ugyanis ezt a szert nagyon könnyű túladagolni.
2-3 gram egy teljes eszmélet vesztéssel, emlékezett kieséssel járó alvási periódussal jár. Ez a dózistól függően néhány órától akár 8-10 óráig tarthat, és körülbelül 5 gramnyi mennyiség már halálos is lehet.
Hasonló módszerrel raboltak ki egy férfit Budapesten a Hév Margit hídi megállójában. Az egyik tettest elfogták, de a képen szereplő társát még mindig keresik. Aki felismeri, a központi segélyhívók bármelyikén bejelentheti.
Ivartalanítási kampányt szerveztek a szegedi állatorvosok. Február 22-éig 30-35%-os kedvezménnyel végzik a műtétet. Ezzel szeretnék megelőzni, hogy az emberek utcára tegyék a kölyök kutyákat és macskákat. Becslések szerint Magyarországon legalább 100 000 kutya kóborol, és valószínűleg még ennél is nagyobb a gazdátlan macskák száma.
Rutin ellenőrzés ivartalanítás előtt. Egy hónapos kampány indult a szegedi állatorvosi rendelőkben. 30-35%-kal olcsóbban ivartalanítják a kutyákat és a macskákat február 22-éig.
Ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy ne legyen annyi nem kívánatos kutya meg macska, amelyik aztán az utcára kerül, hiszen hogyha megnézzük azt, hogy a tüzelési időszak az most kezdődik, a kóborlási hajla milyenkor megnő, megnő a balesetek száma, megnő a marakodások száma, megnő egy csomó minden olyan nyavaja, amit egyébként el lehetne kerülni, hogy ivartnék volna az állat.
Az állatorvos szerint több betegség, a gyakori gennyes mélygyulladás és az emlődaganat kialakulása is megelőzhető ivartalanítással, a beavatkozást pedig egy nap alatt kiheverik a kutyák és a macskák.
Egy tömbház tövébe voltak, egy táskába kidobva.
Még időben rátaláltak az állatvédők erre a két kölyök kutyára. Néhány hetesen dobták őket utcára.
Sajnos, mikor megszületik egy-egy udvarba egy-egy kutya vagy macskaalom, fogja a gazdasszony vagy éppen a tulajdonos, és dobozba rakja, utcára teszi. Az utóbbi hetekben számos olyan kutya került hozzánk, amit akár cipzározva, táskába vagy éppen vonatsínre kidobálva szedtünk össze.
Magyarországon becslések szerint legalább 100 000 kutya kóborol, menhelyeken pedig nagyjából 10 000-et tartanak. 2005. január 1-e óta, aki háziállatot utcára tesz, az bűncselekményt követel. Ezért akár 3 év szabadságvesztés is kiszabható. A híradót Maja Lilla tudósította.
Cigaretta csíkből akár hamutartó is lehet. Egy újrahasznosító cég kezdeményezésére a világon már több helyen foglalkoznak a csíkek újrahasznosításával. A tervek szerint idén Magyarországon is bevezetnek erre egy újfajta módszert.
Magyarországon évente becslések szerint 14 milliárd szál cigarettát szívnak el. Vagyis 14 milliárd darab csikk keletkezik. Ezeket eddig kidobták. Egy újrahasznosítással foglalkozó, Magyarországon is működő cég összegyűjteni a cigarettacsikkeket, és hamutartókat készítene belőlük. Így darálják le a csikket, majd dolgozzák fel és hasznosítják újra. Egy hamutartó elkészítéséhez nagyjából 1000-2000 csikkre van szükség.
A cigarettacsikkeknek a filter rész az egyfajta műanyag.
A program vezetője azt mondja, a világon már több helyen bevált az ötlet. Sok magyar nagyvárosban így néznek ki a parkok és a terek. A program kitalálói abban bíznak, ha elkezdődik a csikkgyűjtő akció, kevesebbet dobnak majd el.
Ha az ember végignéz az utcán, akkor mindenütt látja ezeket a hulladékokat heverni, ami egyrészt a szemnek nem annyira kedves, másrészt pedig környezetileg igen káros. És ezért döntöttünk úgy, hogy kidolgozunk erre egy megoldást, és elkezdjük gyűjteni.
Az Egészségfejlesztési Intézet szakértője szerint azonban egészségügyi veszélyei is lehetnek, ha valaki az utcán összeszedi az eldobott cigarettacsikkeket.
A nyállal érintett felülettel a bőr érintkezik, így betegség adódhat át, másrészt pedig a dohányban radioaktív anyagok, polónium, radioaktív ólom találhat, ami sugárveszély. Egy évben folyamatosan ilyen cigarettát gyűjteni, ezeket tárolni, és ebből termékeket készíteni, ez szintén veszélyes lehet.
Azokban az országokban, ahol már működik a program, a csikkgyűjtésért pénz is jár.
Családtagok és egykori tanítványok együtt emlékeztek meg a 35 évesen tragikusan elhunyt Geszti Szilárdról, a Kaposvári Egyetem volt oktatójáról. A róla elnevezett ösztöndíjat az egyetem mai diplomaosztó ünnepségén adták át.
Hihetetlen karriert futott már rövid idő alatt is, és úgy nézett ki, hogy még nagy karrier áll előtte. Még nem jött ez a buta baleset.
A Kaposvári Egyetem egykori oktatója, az MTA doktora mindössze 35 éves volt, amikor egy lovas baleset következtében elhunyt 2010-ben. Tanítványai a mai diplomaosztón elmondták, Geszti Szilárd egy szemében volt tanár és barát.
A mai napig azért él erősen az ő emléke, mert üzenete volt neki. Az volt az üzenete az élet szeretete mellett, hogy a fiatalság őrizze meg a fiatalságát, legyen fiatalos, legyenek céljai és legyen lendülete.
2 éve adják át a Geszti Szilárd ösztöndíjat a Kaposvári Egyetemen, melyet csak a legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatók kaphatnak meg.
A mai ünnepség is talán olyan volt, ami kicsit elgondolkoztatta az embereket, hogy az élet mulandó, és nagyon sok olyan ismerősünk, szerettünk van, aki mellettünk van, és nem mondjuk neki ezt, hogy szeretjük, hogy jó vele.
Az elhunyt oktató emlékére alapított díjat idén Takács Éva agrármérnök hallgató kapta.
Utána most jönnek a sporthírek Zelinka Ildikóval, aztán az időjárás jelentés.
Nagyon jó film lesz ma este az elvarázsolt dollár Bújtor Istvánnal.
Az este Gulyás Istvánnal ma 3:40-kor kezdődik, a késő esti híradót pedig Miklós vezeti.
12:30-kor várom önöket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Már csak 17 hónap. Ennyit kell még kibírni a brazíliai labdarúgó világbajnokság kezdetéig. Addig is tartson velünk, mert ebben a műsorban szó lesz esélyekről, sztárokról, csapatokról, valamint a világ egyik legjobban várt sporteseményének előkészületeiről. 2014 FIFA World Cup. Labdarúgó VB magazin. Vasárnap 14 óra 5 perckor az M1-en.
Secret.
Ne így keresse a szórakozást! Jobban jár, ha inkább Mindig tévézik. Az is ingyen van, és az is marad. Váltson Mindig TV-re, és nézzen 7 digitális tévécsatornát ingyen. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.